6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, hogy a barátságkő olajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja, de Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség, ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítja a kormány, és az így Magyarországon maradó gázmennyiség itthon betárolják, fejtette ki a miniszterelnök. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, mondta a miniszterelnök hozzátéve, ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl, fogalmazott Orbán Viktor. A szakképzés fejlesztéséről és a pályaorientáció erősítéséről tartottak szakmai napot a Miskolci Szakképzési Centrumban. A jelenleg zajló projekteket mutatták be, valamint több együttműködési megállapodást is aláírtak gazdasági szereplőkkel. A rendezvény fontos eleme az együttműködések erősítése volt. A Miskolci Szakképzési Centrum összesen 17 partnerségi megállapodást kötött, illetve újított meg vállalatokkal. A rendezvényen szó volt a pályaorientáció fejlesztéséről is. Cél, hogy segítsék a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, valamint bemutassák számukra a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a jövő a projekt alapú oktatásé, ahol a diákok gyakorlati feladatokon keresztül piacképes tudást szerezhetnek. Okos termet adtak át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A digitális pedagógia fejlesztését szolgáló kezdeményezés a Miskolci Egyetem és a VAN alapítvány partnerségében valósult meg. Célja, hogy a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek a digitális oktatás módszereivel és eszközeivel. A gimnáziumban kialakított okos tanterem egy okos táblával, 30 diák tablettel, oktatási szoftverrel ellátott tanári laptoppal és okos töltőszekrénnyel segíti a tanítást, mondta Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, az intézményigazgató helyettese.
A Miskolci Egyetem gyakorló iskolája vagyunk most már ettől az évtől kezdve, a Miskolci Egyetem pedig a fenntartunk második éve, és ennek is köszönhetjük azt, hogy okosterem lett az iskola egyik terméből. A Miskolci Egyetem és a VAN alapítvány közötti együttműködésnek az eredménye mindez. Egy tanteremben egy nagyon okos tábla, tehát az okos táblákhoz képest is nagyon okos tábla egy különleges szoftverrel várja a diákokat, és a gyerekek 30 tabletet kaptak, egy olyan készülékre, egy szekrénynek néz ki tulajdonképpen, ami maga egy töltőszekrény, tehát ez folyamatosan rendelkezésre áll. És ennek az ünnepélyes átadására került sor, és hát ez elsősorban természetesen a diákokat, illetve azokat a hallgatókat érinti, akik a Miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban végzik a tanítási gyakorlatukat, hiszen az ő számukra is nagyon fontos, hogy ez a terem létrejött, ők is itt gyakorolhatnak, és az egyetem számára is nagyon fontos, hogy mind a földes diákjai, mind pedig az egyetem hallgatói innovatívak legyenek, és a digitális kompetenciában pedig rendkívül járatosak.
Debrecen az idén pezsgő kulturális és gasztronómiai központtá válik. Tavasztól a nyár végéig egymást követik a város meghatározó fesztiváljai és nagy rendezvényei, melyek sokszínű programokkal, nemzetközi fellépőkkel és különleges élményekkel várják a látogatókat, közölték a szervezők. Pap László, Debrecen polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetéséből idén több mint 2 milliárd forintot fordít kulturális programokra, fesztiválokra. A programok közül kiemelte a Város napjához kapcsolódó április 7-e és 11-e között sorra kerülő 5 napos programsorozatot, mely a hagyományok tiszteletére, a közösségi élményekre és a város kulturális sokszínűségére épül. Dobos Zita, a fesztiválokat koordináló Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a fesztivál szezon a tavaszi fesztivállal indul, mely igazi összművészeti kavalkáddal várja az érdeklődőket április 9-e és 18-a között Debrecenben. Megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte szerdán a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, tették hozzá. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e a dolgozókat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Az adóhivatal közleménye szerint az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. 4 városmarketing gyémántdíjat kapott a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. A városmarketing szakma nívós díjaival a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, melyek a miskolci közösségi közlekedés nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét, mondta Csüriné Ficsura Andrea, a társaság értékesítési és társaság kapcsolatok irodavezetője.
Nagy örömünkre 4 pályázattal pályáztunk Városmarketing gyémántdíjra. Jelöltük az adventi villamost, a múzeumok éjszakai rendezvényünket, volt egy érzékenyítő tréning vakvezető kutyákkal ezt a tréningünket, illetve a versvillamosunkat, mint egy újdonságot, és ezt az országos elismerést mind a 4 pályázatunkra elnyertük, és büszkén vettük át ezeknek az okleveleit a Digital Marketing Fórumon március 4-én. Én úgy gondolom, hogy a pályázat összeállítása az ilyen habatortán, tehát hogy a rendezvények szervezése vagy a tréningek szervezése az maga egy hatalmas munka, ugye egy hatalmas cégről beszélünk, rengeteg szakterületről, ha ugye az utasok vagy a hallgatók utaztak az adventi villamossal, mert biztos hallottak róla, hogy ezt elkezdjük szeptemberben, és hogy mennyi ember kell ahhoz, hogy ez tudjon elkészülni, tudjon közlekedni, és hogy tényleg mekkora hírnevet jelent a városnak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan dolgozunk rajta, és ez tényleg csak a habatartány, az ember összeírja ezeket a kellemes élményeit, eredményeit, és megpróbál ezzel egy ilyen rangos elismerést is megszerezni. Ugye ez egy országos szakmai elismerés, és ez nem csak az MVK-nak elismerés, hanem a városnak is, ugye a nevekben is ez áll, hogy Városmarketing gyémántdíj. És ugye nekünk ez azért különleges, egyrészt, mert a Miskolci 37 aranyhoz mi is hozzátehettünk légyet, másrészt pedig azért, mert meg tudjuk mutatni azt az utazóközönségnek, vagy a lakosságnak, hogy mi nem csak eljuttatjuk őket A-ból B-be, hanem tudunk olyan programokat, élményelemeket kínálni, amivel kicsit megszerettetjük a közösségi közlekedést velük, és egy kicsit felhívjuk a figyelmüket olyan témákra is, például tényleg, mint a vakvezető kutyával közlekedő embereknek a segítése a mindennapokban közlekedés során.
Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű újabb akciója. A szervezet szerdai közleménye szerint a 4. alkalommal megrendezett téli országos lakossági madárszámlálási program során csaknem 800 résztvevő, 390 település, több mint 900 helyszínéről összesen több mint 5100 félórás megfigyelést küldött be. A beérkezett adatok alapján több mint 100 madárfaj, majdnem 150 ezer egyedét regisztrálták. Mint írták, a program célja az volt, hogy bevonja a lakosságot a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, és erősítse a természetvédelemhez kapcsolódó közösségi, tudományos kezdeményezéseket. A téli időszakot követően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület újabb programja április 1-én indul, és június 30-áig tart. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére a fecskeles és a gólyales adatgyűjtések is elérhetők lesznek, hívták fel a figyelmet a közleményben. Új országos digitális platform segíti a gazdátlan állatok örökbeadását. Elindult a gazditkeres.hu oldal, melynek célja, hogy egy helyen átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szerdán. A közlemény szerint a platform indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is, illetve a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A közös felületen minden örökbefogadható állatot fényképekkel és akár videókkal is bemutathatnak. Az örökbefogadás átlátható, gyors és egyszerű. Az állatvédő szervezetek pedig saját felületet és új támogatási lehetőséget kapnak.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. március 26-a csütörtök van. Ma az Emmanuelek és a Larisszák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ebben az órában Dobis Lucski Zsófiától, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjétől, a húsvéti kampányukról, adománygyűjtésükről is hallhatnak.
Önmagában az, hogy húsvéthoz közeledve is segítsük a rászoruló embertársainkat, az nem új keletű. Arra már évek óta odafigyelünk, hogy egyrészt egész évben támogatást nyújtsunk azoknak, akik segítségért fordulnak hozzánk, de az már nagyobb múltra tekint vissza, hogy ez egy fontos küldetés a mi életünkben, hogy a társadalom figyelmét is felhívjuk rá, hogy aki nehéz anyagi helyzetben él, bajban van, az nem csak évvégén szorul segítségre.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körösszeg apáti és Körmös pusztai gyülekezetek lelkipásztora. Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom. János evangéliumának 17. részéből a 24., 25. és 26. verseket. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Akarom, mondja Jézus az imádság utolsó mondataiban. Korábban, mikor a leprás beteg állt meg előtte, és így szólt, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus azt válaszolta, akarom, tisztulj meg. A Gecsemáné kertben, mikor imádságával aláveti magát az atya akaratának, így szól. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Engedelmeskedik az atya akaratának, támogatja a gyógyulni vágyó beteg akaratát, de most ebben az imádságban arról van szó, amit ő akar, amit megélni, megtapasztalni, amivel áldást hozni akar. Erőteljes hangsúllyal fordul az atya felé. Akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem. Megtehette volna, hogy a sok fájdalom, gyalászkodás, elárultatás után azt mondja, látni sem akarja ezt az elveszett emberi nemzetet. Hogy felteszi kezeit, kivonja magát a világból, és többé rá sem néz azokra, akik megtagadták az ő nevét. De nem ezt teszi. Engedelmesen indul el az atya által kijelölt úton. Tudja, hogy a megváltás műve valósággá lesz, és akarja, hogy azok, akik benne hisznek, akik életüket az Úr kezébe teszik le, vele legyenek mindörökké. Akarja, hogy az övéi, akik benne bíznak és hozzá fohászkodnak, vele együtt legyenek részesei annak a mennyei dicsőségnek, mely Krisztus, és így az övéi osztály részese is lesz. Micsoda szeretet, ahogyan megosztja velünk mindazt, amit neki ígér az atya. Nem sajátítja ki, nem zárkózik el, nem ül fel egy magas trónra, hogy onnan csupán lefelé tekintsen ránk, hanem azt akarja, hogy lássuk őt abban a dicsőségben, mely a világ kezdete óta az övé. Akarja, hogy vele legyünk a mennyben. Te akarod-e, kedves testvérem? Mert eszerint az imádság szerint nem az a nagy kérdés, hogy Jézus akar-e velünk lenni, akar-e bennünket a mennyben vendégül látni, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mi akarunk-e ő vele élni. Akarjuk-e látni az ő dicsőségét, elfoglalni azt a helyet, melyet személy szerint nekünk készített el. Egy helyet, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségében lehetünk örökkön örökké. Egy helyet, ahol a kegyelmes, ugyanakkor igazságos Isten uralkodik. Hiszen Jézus úgy szólítja meg az Atyát, mint igazságos Istent. Ő igaz, igazságos, az igazság mércéjével mér, és aszerint ítél meg bennünket. Miben áll az Atya igazsága? Mi az a mérce, mellyel megméri a hozzá menekülőket? Végtelenül egyszerű. Felismertéke? Felismertük-e Krisztusban azt, akit az Atya elküldött? Felismertük-e benne az egyszülött fiút, a világ szabadítóját? Képesek voltunk-e elfogadni őt, mint személyes megváltónkat, aki nem egyszerűen meghalt mások bűnéért a kereszten, hanem azért halt meg, hogy az én bűneimért is eleget tegyem. Képesek vagyunk-e naponként elhinni azt, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a mérce, mellyel megmér bennünket az Úr. hiszed-e ezt? Ha igen, onnantól kezdve az Isten igazsága nem ítélet lesz a fejed felett, hanem kegyelem, mely megszabadítja az életedet. Mi a bűn? Az, ha mindezt tagadjuk. Ha nem ismerjük fel Krisztust, nem fogadjuk el őt, nem hisszük el, hogy ő a mi életünk szabadítója. Kinek mondanak engem az emberek? Kérdezi egy alkalommal Jézus a tanítványoktól. Némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, némelyik pedig valamelyik régi prófétának. Mondják őt tanítónak, gyógyítónak, csodatevőnek. De ti kinek mondotok engem? Kérdezi Jézus. Ti, akik velem vagytok, akik hallgatjátok minden szavamat, akik eszitek nem csak a megszaporított, de a megtört kenyeret is, és naponként élitek a gyógyítások csodáját, akiknek kijelentettem magamat, ti kinek mondotok engem? Erre Péter így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mondhatnánk, hogy ez egy csodálatos hitvallás, teológiai tanítás, elméleti Isten ismeret, de Jézusnak nem ez a célja. A cél, hogy Péter, a tanítványok, a sokaság, és mi magunk is meglássuk Jézusban az Isten szeretetét. Te vagy a Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy megszabadítsa ezt a megromlott világot. Te vagy a Krisztus, aki Isten végtelen szeretetével hoztad el közénk magát, az Atyát. Te vagy a Krisztus, aki által nem elveszünk, hanem az örök élet ajándékát kapjuk. Hiszem, hogy Jézus célja minden csodával, tanításával és gyógyításával az volt, hogy megismerje a világ az Isten szeretetét. Jézus így szól, én megismertettem velük a te nevedet. Ez a világ most már nem mondhatja, hogy nem ismerjük az Urat. Nem tudunk róla, nem hallottunk felőle. Hiszen Jézus kijelentette az Isten igazságát és kegyelmét. Az ő feladata ezzel el lett végezve. De a miénk még hátra van. Hirdetni alkalmas és alkalmatlan időben is egyaránt a Krisztust. Hogy rajtunk keresztül beszédünk, cselekedeteink, sőt még gondolatainkon keresztül is sugározzon az Isten szeretete. Hogy egykor, ha majd a küzdelmes földi lét után megpihenünk, ott lehessünk az ő mennyei dicsőségében. Hiszen Jézus ezt így akarja. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Amen. Kegyelmes Istenünk, te nem csak prófétákat küldtél, hogy hirdessék akaratodat, nem csak gyógyítókat indítottál el, hogy a testet gyógyítsák, nem csupán látványos csodákat engedtél meg látni, hanem elküldted az egyszülött fiút, hogy benne téged láthassunk. Hogy megértsük, te annyira szereted gyermekeidet, hogy nem a halálunkat, hanem az életünket akarod munkálni. Olyan szeretettel fordultál felénk, melyet sokszor meg sem értünk, fel sem foghatunk, és jól tudjuk, meg sem érdemlünk. Mégis szívünk minden hálájával mondunk köszönetet neked. Engedd meg, Urunk, hogy ezért naponként hirdessük jóságodat, Krisztus Urunknak áldozatát és a te irgalmasságodat. Hogy egykor majd ott lehessünk veled, és a te egyszülött fiaddal, a mennyei dicsőségben. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Mikor látom egeidet, amit ujjait formáltak, onnan fénylő tekinteted, hold és csillag fényformákban. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak mondod, hogy kevés tetted őket, kevesebb élünk magad. reménységet, egy fénysugárt koszorúdnál. Juhokat és mindenféle barmot lábunkhoz helyeztél. Rejtse ég vagy tenger mélye, minket rajtuk urrá tettél. Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember. Urunk, szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Idén ismét nőtt a szakember hiány az építőiparban. Magyarországon egy kivitelezőre átlagosan 56 napot kell várni, ami 3 nappal több, mint 1 évvel korábban, közölte országos kutatása alapján a MAPEI Kft. Markovics Béla ügyvezető a közlemény szerint elmondta, a szakember hiány jelentősen eltér az ország egyes részei között, amit elsősorban a beruházások területi koncentrációja és az egyes térségek munkaerő kínálata magyaráz. A Dél-Alföldön átlagosan 65, a Dél-Dunántúlon 60, Észak-Magyarországon pedig átlagosan 47 nap telik el a szakember megkeresése és a munkakezdés között. Jelenleg a generál kivitelezőkre, burkolókra, kőművesekre és az épület szigetelőkre kell a legtöbbet várni. Kitértek arra is, hogy a szakipari munkák átlagos díja 2026. februárjában négyzetméterenként majdnem 9600 forint volt, ami éves szinten 1%-os növekedés. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság 1750 benzinkutat, a töltőállomások 85%-át ellenőrizte, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Leggyakrabban a tájékoztatás és védett tár feltüntetési kötelezettségeket mulasztották el, 7 benzinkútnál pedig kannába is tankoltak, írták. A NAV, az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatokat ugyancsak figyeli. A bírság összege 15 millió forint is lehet. Olvasható az adóhatóság honlapján, ahol közzétették az adatszolgáltatásra és az állomások üzemszünetére vonatkozó szabályokat is. Debrecen az idén pezsgő kulturális és gasztronómiai központtá válik. Tavasztól a nyár végéig egymást követik a város meghatározó fesztiváljai és nagy rendezvényei, melyek sokszínű programokkal, nemzetközi fellépőkkel és különleges élményekkel várják a látogatókat, közölték a szervezők. Pap László Debrecen polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetéséből idén több mint 2 milliárd forintot fordít kulturális programokra, fesztiválokra. A programok közül kiemelte a Városnapjához kapcsolódó április 7-e és 11-e között sorra kerülő 5 napos programsorozatot, mely a hagyományok tiszteletére, a közösségi élményekre és a város kulturális sokszínűségére épül. Dobos Zita, a fesztiválokat koordináló Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a fesztivál szezon a tavaszi fesztivállal indul, mely igazi összművészeti kavalkáddal várja az érdeklődőket április 9-e és 18-a között Debrecenben.
Az időjárásról.
Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten a magasabb értékekkel.
Európa Rádió híreit hallották.
Az én dolgom a hajat befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad masszírozzam, szeresselek még így jó hosszan. Úgy telnek el hónapok, egy sort sem írtam még, de ezzel a sok idővel
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, 100 család húsvétját szeretné szebbé tenni a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományozók az MRS honlapján személyes történeteket ismerhetnek meg, és így választhatják ki, hogy melyik családot szeretnék támogatni. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélget.
Miért indít húsvéti ünnepkörre nézve is gyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat? Ez is egy hagyományos dolog, hogy ennek az ünnepnek is így futtok neki, hogy milyennek a története?
Önmagában az, hogy húsvéthoz közeledve is segítsük a rászoruló embertársainkat, az nem új keletű. Arra már évek óta odafigyelünk, hogy egyrészt egész évben támogatást nyújtsunk azoknak, akik segítségért fordulnak hozzánk, de az már nagyobb múltra tekint vissza, hogy ez egy fontos küldetés a mi életünkben, hogy a társadalom figyelmét is felhívjuk rá, hogy aki nehéz anyagi helyzetben él, bajban van, az nem csak évvégén szorul segítségre. Nagyon jellemző, hogy az adományozás és az, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, ez az évnek az utolsó egy-két hónapjában van mindenkinek nagyon a szeme elé tárva és felnyitva erre a figyelmünk, hogy segítsünk a rászorulókon, és aztán nagyon sokan aztán úgy éreztük, hogy rendben, karácsonykor letudtuk a jótékonykodást, és majd jövő karácsonykor fogjuk ezt folytatni. Mi ezt már korábban is elindítottuk, hogy húsvétkor is segítséget nyújtsunk, és erre figyeljenek oda mások is, hogy folyamatosan szükség van a segítségre, és pont a húsvét, a feltámadás ünnepe, az azért a keresztények számára is a remény ünnepe. Mi lehetne nagyobb remény egy nehéz helyzetben élő számára, mint hogyha kézzel foghatóan láthatja és érezheti, hogy nincs egyedül a bajban, és segítséget kap. Éppen ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat már évek óta segítette eddig is tartós élelmiszer csomaggal a nagy héten azokat a családokat, akik erre rászorulnak. Ez jellemzően évente nagyságrendileg egy 1000 csomagot szokott jelenteni országszerte, de most idén szerettük volna ezt az egész húsvéti adományozást még személyesebbé tenni, hogy ne csak ennyi legyen, hogy ott vagyunk az áruházakban és gyűjtjük az élelmiszereket, hanem szerettünk volna 100 rászoruló család számára anyagi segítséget is nyújtani. Ez az, ami az idei gyűjtésükben a valódi újdonság.
Ez, amit most a jobbadni.hu, segítsünk.jobbadni.hu oldalon megtalálhatnak a hallgatóink is, azért nagyon hasonlít szerintem, legalábbis külalakjában a karácsonyi gyűjtésetekre, amikor a gyerekek egy-egy kérését lehetett teljesíteni focilabdán, fülhallgatón, könyveken keresztül. Annyira jól sikerült ez, hogy úgy gondoltátok, hogy megpróbáljátok átültetni húsvétra?
Röviden a válasz igen, tehát valóban, hogyha valaki figyelemmel követi a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az adománygyűjtéseit, akkor ő már az elmúlt években már 6 alkalommal találkozhatott évvégén a karácsonyi álomprogramunkkal. Ugye ez az a gyűjtő programunk, amikor évtől függően 500, 1000 vagy akár volt olyan év, hogy 3000 nehéz sorsú gyermeknek a konkrét karácsonyi álmát lehetett teljesíteni, valóra váltani, és ugyanígy egy nagyon hasonló online felületen keresztül egyesével el lehetett olvasni ezeket a történeteket, sorsokat, és ez alapján kiválasztani azt, hogy kinek mit szeretnénk segíteni. És valóban azt láttuk az elmúlt években, és azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy ezt a karácsonyi álomprogramunkat nagyon szeretik az adományozók. Nagyon szeretik, hogy valóban személyesen meg tudja őket szólítani egy történet. Mert mi magunk is, hogyha belegondolunk, hogy ha csak ennyit olvasunk, hogy adománygyűjtés, bármit lehet adni, találunk neki gazdát. Teszem hozzá, a valóságban ez egyébként tényleg így van, hogy minden beérkező adományt el tudunk juttatni a megfelelő helyre, tehát ez nem kérdés. Viszont az önmagában nem biztos, hogy ad elég ötletet mondjuk az adományozó számára, hogy na jó, de kinek is adjak, mit adjak pontosan, fog-e örülni, vagy nem fog. De itt, hogy a karácsonyi álomnál például konkrétan ki lehet választani, és el lehet olvasni, hogy egy 10 éves kisfiú vagy egy 15 éves nagylány mire vágyik a leginkább, és pontosan azt a könyvet vagy azt a társasjátékot meg tudom vásárolni. Így azért valóban sokkal közelebb érezheti magát az adományozó is ahhoz a gyerekhez, akit segíteni szeretne. És tulajdonképpen valóban ez a program adta az inspirációt a mostani húsvéti gyűjtésünkhöz is. Ugye nem teljesen ugyanaz. A húsvéti gyűjtés esetén most csak és kizárólag pénzügyi felajánlásokat várunk, tehát tárgyi adománygyűjtést most nem hirdetünk, de az lett volna nekünk is a célunk ezzel a húsvéti programunkkal, hogy megmutassuk azt az emberek számára, hogy kik azok, akik segítséget kérnek a szeretetszolgálattól. Mert önmagában, hogyha elmondjuk, hogy 100 rászoruló családot szeretnénk támogatni, ez így nem biztos, hogy egyből ez érthető, hogy mégis mitől rászoruló, vagy kikre kell gondolni, kiket is segít az MRF. És így viszont, hogy ezen a segítsünk.jobbadni.hu oldalon elolvashatóak ezek a történetek, hogy kik azok, akik az elmúlt 1-2 hónapban nekünk levelet küldtek, adománykérelmet küldtek, milyen sorsban élnek ezek az emberek, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük. Így úgy gondolom, hogyha valaki átböngészi ezeket a történeteket, biztosan talál közte olyat, amivel azt mondja, hogy ez engem megérint, vagy ezzel tudok azonosulni. Vagy hogy így most már magam előtt látom azt, hogy ki is az, aki segítséget kér. Most ugye a húsvéti gyűjtés keretében az a célkitűzésünk, hogy 100 családot szeretnénk 20-20 ezer forintot anyagi támogatással segíteni, tehát ezekből az összegekből mi sem bevásárlunk, hanem ezt így 20 ezer forintként adjuk át a családok számára. Ha bárki olvas a történetek között, akkor láthatja, hogy nagyon sokan közmunkaprogramból élnek, vagy minimálbérből kell gazdálkodnia akár egy egyszülős családnak is. Ha belegondolunk, ma hazánkban a minimálbérnek mindenféle kedvezmények nélkül a nettó összege az 214 ezer forint, tehát a 20 ezer forint az már azt jelenti, hogy az egész havi bevételnek a plusz 10%-át oda tudjuk adni. Ha belegondolunk, 20 ezer forint az valóban nem sok, mert egy nagyobb bevásárlást a boltban, hogyha eszközölünk, nagyon könnyen el tudjuk érni a 20 ezer forintot. De azoknak a családoknak, akiknek például valóban szinte 200 ezer forintból kell egy egész hónapot megoldani, és abban akkor benne lehet bérleti díj, rezsi, gyógyszerek, bármi, ami kötelező, akkor nagyon kevés az, ami már aztán ott marad egy hónapra. És nekik hónapról hónapra abból a nagyon kevésből, abból a pár tízezerből kell megélni és megetetni akár több gyermeket. És egy ilyen helyzetben egy plusz 20 ezer forint az már egy nagyon nagy fellélegzést tud jelenteni.
Mondok néhány történetet címszavakban, aztán majd arra kérlek, hogy mondj te is olyat, ami neked a legemlékezetesebb. Van egy történet, ahol egy nagyszülő pár neveli az unokákat nagyon kevés pénzből, aztán egy másik történetben egy édesanyja története, aki a bántalmazó kapcsolatból lépett ki, gyakorlatilag menekül a gyerekeivel, három fiút nevel, aztán két hasonló történet, az egyikben az édesapa maradt egyedül, mert meghalt a felesége, a másikban az édesanyja maradt egyedül a gyermekkel, mert meghalt a férje. És ez csak néhány a sok közül. Neked mi volt a legmegrendítőbb a történetek közül?
A maga nemében nem kérdés, hogy mindegyik megrendítő. Nyilvánvalóan, ha valaki olvas a történetek között, nem számoltam ugyan össze, de szinte mindegyik, sőt szerintem mondhatom, hogy 100-ból 100 történetnél gyerek is érintett az anyagi krízisben, de elmondom, hogy engem melyik történet érintett meg leginkább, és ki volt az, akit én elsőként kiválasztottam, hogy én nekik szeretnék anyagilag segíteni. Engem egy testvérpárnak a története érintett meg leginkább. Ők ugye már most csak azért nem a kezdő oldalon szerepelnek, hanem abban a kategóriában, akik már támogatottak, mert nekik a 20 ezer forint fel lett ajánlva. Egy 19 éves fiú fordult segítséget a szeretett szolgálatunkhoz. Az édesanyjuk egyedül nevelte őket, és az édesanyjuk elhunyt. És ő a 13 éves testvérét, mondhatjuk, magához vette, hogy ne kerüljön állami gondozásba, hanem akkor, mivel ő már nagykorú 19 évesként, így ő segíti felnevelni a saját testvérét. És engem ez nagyon megérintett ez a történet, egyrészt azért, mert ha visszagondolok arra, hogy én milyen voltam 19 évesen, hiába hivatalosan nagykorú állampolgárra válik az ember, de egy 19 éves fiatal az azért nagyon sok szempontból még gyerek. Még ott áll az életnek a küszöbén. És egy 19 éves az ebben a helyzetben egyrészt feladta az álmait, akár azt, hogyha mondjuk tovább akar tanulni, vagy még bármi elképzelése volt a jövőjéről, neki most ezt fel kellett adnia, mert egy szülői szerepbe kellett nagyon hirtelen belehelyezkednie, és hát ne felejtsünk el, hogy nem csak a kis testvér, hanem a 19 éves fiatal is ugyanúgy elveszítette a szerető édesanyját. És neki nem engedheti meg most ebben a nehéz helyzetben magának, hogy a gyásznak a fájdalmába beleszoruljon ebbe a gyász időszakba, hanem arról kell gondoskodnia, hogy a kisebb testvérének minél egyszerűbb legyen megélni ezeket a hónapokat, éveket, és valahogy talpon maradni ő kettesben. És engem ez a történet volt, ami nagyon-nagyon megérintett, hogy tulajdonképpen két gyerek maradt a világban, és hát úgy gondoltam, hogy ha ennyivel is hozzá tudunk járulni, hogy most éppen egy 20 ezer forintot oda tudunk adni. Nyilvánvalóan nem kérdés, hogy a szeretetszolgálat ezekkel a családokkal kapcsolatban van. Tehát mi természetesen önerőből megpróbálunk minél több segítséget nyújtani számukra. De most, hogyha egy plusz húsvéti ajándékként tényleg az ünnephez közeledve, egy ennyivel tudunk terhet levenni az ő vállukról, hogy tessék, itt van 20 000 forint, legyen most ennyivel is több. Ez úgy gondolom, hogy ez keresztényként egyrészt kötelességünk is, és valóban olyan történeteket lehet elolvasni ezen az oldalon, hogyha egy kicsit is belehelyezkedünk egy pár pillanatra ezekbe a nehézségekbe, ezekbe a sorsokba, akkor azt gondolja talán több adományozó is, hogy én ezt a 20 000 forintot fogom tudni nélkülözni valahonnan. De nekik a másik oldalon viszont ez egy akkora ajándék lesz, hogy valaki ismeretlenül is ideadta ezt az összeget azért, hogy nekem jobb legyen. Én szerettem volna ezt az örömöt megadni ennek a testvérpárnak, de én bízom benne, és hát nem tagadom, hogy mi magunk is, munkatársak is rendszeresen felnézünk ezekre az oldalakra, és nézzük ezeket a történeteket, és mi magunk is adományozóként is részt veszünk a programba, nem csak kérjük, hanem mi is bevonódunk, de bízok benne, hogy ez a 100 család, ez azért nem egy olyan nagyságrend, hogy több ezer adományozóra lenne szükség ahhoz, hogy összegyűjtsük ezt az összeget. Én nagyon bízom benne, hogy március végéig ez sikerül, hogy a nagy héten eljuthasson ez az összeg a kiválasztott és most bemutatott 100 nélkülözőhöz.
Hogyan választottátok ki őket egyébként, mert feltételezem, hogy 100-nál több család történetét tudtátok volna összegyűjteni. Mi volt itt a szakmai szempont, vagy mi alapján tudtatok dönteni?
Hát valóban nem csak 100 adománykérelem érkezett be idén eddig a szeretett szolgálatunkhoz, de alapvetően az volt a szempont, hogy most tényleg olyanoknak nyújtsunk anyagi támogatást, akik nemrég, tehát belátható időn belül, mondjuk azt, hogy januártól fordultak hozzánk, ilyen-olyan adománykérelemmel, volt, aki tanszert kért, volt, aki élelmiszercsomagot, vagy éppen tűzifa támogatást igényelt, de ugye amikor adománykérelemmel fordulnak hozzánk, akkor mi mindig megismerjük ezeknek a családoknak az élethelyzetét, másrészt pedig lelkészi ajánlás, vagy éppen családsegítői ajánlás, igazolás is tartozik ezekhez a kérelmezőkhöz. Tehát több szempontból is megvan ez támogatva, és megismerhetjük, hogy milyen helyzetben élnek a családok. És így a rászorultság elve mentén került most kiválasztásra 100 kérelmező, akik nemrég fordultak hozzánk segítségért, és a leginkább, ahol érezhető volt, szociális szakmai szempontok alapján, hogy itt valóban szükség lenne még további támogatásra is, ők kerültek most feltöltve erre az oldalra. Nyilvánvalóan anonim módon, név nélkül, és amit tudni kell, hogy a 100 kérelmező az összesen 71 településről adott be adománykérelmet hozzánk, tehát nem csak azokban a városokban segítünk, vagy nem csak azokban a községekben, ahol irodáink vagy jelenlétpontjaink vannak, hanem távolabbi megyékből, akár Dunántúltól egészen a Szabolcs-Szatmár-Beregi szegletekig érkeznek hozzánk adománykérelmek, akik bármilyen formában találkoznak a szeretett szolgálattal, és ugyanígy az adományok is, tehát egy nagy földrajzi területet fednek le ezek a kérelmezők, akiknek a történeteit most meg lehet ismerni ezen az oldalon. Ami egyébként nagyon érdekes volt számomra, azt is így most mondhatom, hogy szinte külső laikus szemmel is, amikor csak végig görgettem a történeteket, hogy milyen sok esetben édesanya volt a kérelmező. És többen is le is írták, hogy akik olyan helyzetben vannak, hogy mondjuk párjuk van, hogy ő napszámmal, vagy puszmunkával, bármivel próbálja erőteremteni, de nagyon sok helyzetben az anyák voltak azok, akik félretették a női büszkeségüket, és azt mondják, hogy jó, valamit kell tennem a gyerekért, mert ezt már nem bírjuk önerőből, és ezért éppen ezért a legtöbb történetben azért egy anyuka van a középpontban, mint főszereplő, vagy éppen egy nagymama, aki neveli az unokákat, mert ők már kilátástalannak látták a helyzetüket. És én tényleg hiszem azt, hogyha valaki ezeket a történeteket elolvassa, nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen a 100-ból legalább egy, ami megérinti, és egy picit is néhány pillanatra megállítja az olvasót, hogy gondoljunk bele, hogy nekünk ez csak egy leírt néhány mondat, de valakinek az az élete, amit mi ott olvasunk. És 20 000 forint az neki sokat jelent, míg az adományozók részére talán a 20 000 forint az még az az összeg, amit amit valahonnan máshonnan le lehet csípni, bár hozzáteszem, hogy tehát nem kötelező a teljes összeget kifizetni, tehát hogy nem elvárt az, hogy csak 20 ezer forintot lehet adományozni. Ha valaki azt mondja, hogy szeretnék segíteni, de én csak 5 ezer vagy csak 2 ezer forintot tudok felajánlani jótékony célra, akkor így is lehet segíteni. Mert akkor a következőknek, aki ellátogat az oldalra, már az a csökkentett összeg fog megjelenni, tehát több adományozóból is összetevődhet az a 20 ezer forint, ami majd egy rászoruló számára fog kiutatás megoldást jelenteni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni. Sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja. Szeretném jobban szeretni magam.
Miközben minden az, aminek látszik, s alapéppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna. Szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s alapéppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.